Következik Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. május 12-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.
Most nézzük háromdimenziós topológiai dolgokat. Ez ugye azért is izgalmas, mert hogyha nézzünk háromdimenziós topológiai objektumokat, azok voltak éppen a tér alakjának lehetséges változatai. Tehát, hogy mondjuk a tér az milyen alakú lehet, amiben élünk. Hát lehet ilyen végtelen nagy, de hát ugye a földfelszínt is úgy képzelték régen, hogy egy ilyen végtelen nagy sík, vagy pedig megyünk, és akkor egyszer csak eljutunk a széléig, és akkor onnan leeshetünk egy nagy szakadékba. És akkor egyszer csak valaki körbeutazta a földet, akkor rájöttek, hogy hát itt így körbe-körbe lehet járkálni, ennek nincsen széle, tehát hogy egy gömbfelületen vagyunk. Teljesen ugyanígy simán megtörténhet, hogy valamikor úgymond körbeutazzuk a teret, és akkor rájövünk, hogy annak sincsen széle, nincsen vége, hanem egy önmagába záródó valami, amit múlt héten néztük ugye az önmagába záródó zárt felületeket. Ma nézzünk néhány ilyen lehetséges opciót arra, hogy milyenek az önmagába záródó háromdimenziós terek. Hát az első, egyet mindenki tud, ugye a földgömbnek a megfelelője lenne a háromdimenziós gömbfelület. Az ugye az S3, ami a négy dimenzióban azok a pontok, hogy X négyzet, meg Y négyzet, meg Z négyzet, meg W négyzet, egyenlő egy. Ugye ez az egyenlet a négy dimenziós térben. Ez a négy dimenziós tér origójától egy távolságra lévő pontoknak a halmaza. Láttunk rá modelleket, hogy hogyan lehet elképzelni. Ha az egyenlítője mentén szétvágjuk, egy ilyennek az egyenlítője, tehát hogyha az S3, akkor az egyenlítője az S2. Tehát egyel kisebb dimenziós gömbfelület az egyenlítője, és ha szétvágja őt két darab golyóra, megfelelő dimenziós golyóra. Tehát a felső félteke is egy háromdimenziós golyó, meg az alsó félteke is egy háromdimenziós golyó, és azokból van összeragasztva. Igen, ezt többféle oldalról is megvilágítottuk. Tehát két darab golyó van, mindkét golyónak a felülete az egy kétdimenziós gömbfelület, és azok mentén van összeragasztva. Ezen kívül azt is néztük, hogy úgy is el tudjuk képzelni, hogy a háromdimenziós térhez hozzáveszünk még egy extra pontot, azt elnevezzük ilyen végtelennek, de teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. Az a lényeg, hogy az egész tér így ugyanabba a pontba görbítjük. A háromdimenziós gömbfelület az a háromdimenziós térnél egy darab ponttal több. Mindennek a kétdimenziós megfelelőjét kell elképzelni, ez olyan, mintha ilyen batyú lenne, bezárod egy darab pontba a végtelenjét. Veszek egy gömbfelületet, és ebből a pontból kivetítem. És akkor a gömbfelület minden egyes pontjának van párja. Minél inkább közelebb vagyok ehhez a vetítési ponthoz, annál távolabb lesz a párja. És neki nincsen párja, mert hogyha érintővel vetítek, akkor az már nem fogja elmetszeni a síkot. Ez úgymond a végtelenbe vetül. És azt látjuk, hogy ez ilyen folytonos leképezés, közeli pontok közeliekbe vetülnek, olyan értelemben, hogyha ehhez a úgymond végtelenhez közeli pontot veszek, annak a képe távol lesz, vagyis a végtelenhez közel lesz. Ha veszek két tóruszt, két ember úgy ölelni meg egymást, hogy így van az egyiknek a keze, és a másiknak is így. És megpróbálnánk így még összerakni a hátunkat is. Tehát két tórusz formálnak a kezeink, az egyik, és ott átmegy rajta egy másik. De próbálnánk úgy minél jobban beteríteni a felületeiket egymással. Ez a háromdimenziós térben nem sikerülne valahogy úgy, annyira ki kéne nyúlnia. Ugye, hogyha veszünk egy tóruszt, akkor annak a komplementere, az is egy tóruszszerű izé, de ez ugye elnyúlik a végtelenbe ez a komplementer. Tehát ezen a helyen belül nem lehet megcsinálni, mert csak az is mutatja, hogy nem lehet megcsinálni, hogyha ténylegesen sikerülne összerinteni a teljes felületüket egymással, akkor nem maradna pereme, mert hát a peremeiket összeérintették. Nem maradna pereme, de egy ilyen önmagába záródó dolog, vagy el kéne nyúlnia a végtelenbe, ez, hogy nem maradna pereme, ez valahogy mutatja, hogy ez nem működhetne, de hogyha a térhez hozzáképzeljük még azt az egy darab pontot, akkor ez működik. Tehát úgymond ott a végtelenbe ténylegesen. Tehát, hogyha ezt a tóruszt így megpróbálnánk kinyújtani, tényleg így megpróbálna rátapadni erre a másikra, ilyen tökéletes ölelésként, akkor valahogy ez a végtelenen keresztül így meg tudna vele történni. Tehát az az állítás, hogy az S3 gömbfelület előáll két darab tömör tóruszból. És Ugye mindkét tömör tórusznak a felülete az egy tórusz felület, és ementén a tórusz felület mentén kell őket összeragasztani. Mégpedig úgy, hogy veszem az egyik tömör tóruszt, veszem a másik tömör tóruszt, és az egyiknek az ilyen longitúdóit a másiknak a meridiánjához kell ragasztani, a másik tömör tórusznak a meridiánjához, és az egyik tömör tórusznak a meridiánjait azt a másik tömör tórusznak a longitúdóihoz kell ragasztani. Ez ugye így volt az ábrán is, hogyha ez így van az egyik, akkor így jön a másik, akkor a egyiknek a longitúdói pont a másiknak a meridiányaira illeszkednek. Na ezt nézzük meg, hogy ez miért van így. Sokféle indoklás van rá, egy olyat tudok, ami teljesen korrekt, de meglepő. Vegyünk egy tömör golyót, és hagyjunk ki belőle egy tömör henger, tehát így fúrjuk át teljesen. Tehát egy tömör golyóból hagyjunk ki egy tömör hengert, úgy fújjuk ki teljesen. Mi marad belőle? Egy tömör tórusz marad belőle, pontosan. Egy ilyen tömör golyót, hogyha kiukasztunk, az egy tömör tórusz felület marad. Hogyha ezt az egészet S3-ba képzeljük, akkor ennek a tömör golyónak a komplementere, mielőtt még kivágtuk volna a hengert, a komplementer az is egy tömör golyó. Ott volt felrajzolva, hogy S3 az a két tömör golyónak az uniója. Ott van úgymond a végtelen. Egyik tömör golyó az, amit lerajzoltam, az alsó félgömb, és a maradék, ami a végtelen felé nyúlik, az a felső félgömb. Ami itt van alul, ebből hagytam ki azt a tömörhengert. S3 az eredetileg ugye egy B3-nak és egy B3-nak az uniója egy S2 mentén összeragasztva, tehát egy gömbfelület mentén összeragasztva, és akkor az egyikből kihagyok egy tömörhengert, azt megállapítottuk, hogy akkor abból marad egy tömörtórusz, ezt látjuk is. A másik B3-hoz meg hozzáragasztom ezt a tömörhengert. Úgy módosítom úgymond ezt a felbontást, hogy egyikből kihagyom, és ugyanazt a dolgot a másikhoz hozzáragasztom. Tehát, mint itt az ábrán, hogyha a felsőhöz meg hozzáragasztanám ezt a szalagot. Itt meg a maradékhoz, az egész maradék részhez hozzáragasztom ezt a tömörhengert. Tehát B3, unió tömörhenger, hozzáragasztok egy tömörhengert. Ugye, ezt leereszhetem, ezt a golyót, és akkor egyszerűen marad belőle egy tömörtórusz. És akkor ott van, ha az egyikből kivágom ezt a tömörhengert, a másikhoz meg hozzáragasztom, akkor mindkettőből tömörtóruszt kapok, és azok pont úgy vannak egymásba kapaszkodva, ahogy azt akartuk. Érdemes átgondolni, hogy ez a kétdimenziós ábra, amit lerajzoltam, ez mi igazából, mert ott meg az S2-t bontottam föl valami hasonló módon. Van egy jó hasonlat, de az nem ezt csinálja. Hogyha elképzeltek egy teniszlabdát, két darab ilyen szallag van ilyen módon összekapaszkodva egy teniszlabdává, és úgy alkotnak egy gömbfelületet. Ezek valahogy jobban egymásba vannak kapaszkodva, mert egyik is így van, meg a másik így belekapaszkodik. Ez a két tórusz, ezek jobban össze vannak kapaszkodva, mint a teniszlabdának a két darabja. Eddig még nem beszéltem direktszorzatról. Egy hasonló topológiai konstrukció, mint a ragasztás. Ugye ez a Descartes szorzat. Két halmaznak ugye a Descartes szorzata, az objektum, amit ezzel a két halmazzal lehet koordinátázni. Tehát az AB koordináta párokból álló halmaz, ahol az A-ból van, a B meg a B-ből. Tehát erre mindig úgy érdemes gondolni, hogy itt az A halmaz, ott a B halmaz, és az ő direkt szorzatuk az egy olyan halmaz, aminek minden egyes pontja A-val és B-vel koordinátázható. Milyen direkt szorzatok vannak topológiában? Például mi a direkt szorzat egy körvonalnak és egy intervallumnak mondjuk? Mi az az objektum, aminek minden pontját be tudom úgy koordinátázni, hogy megmondom, hogy körben hol vagyok, és valami intervallum mentén hol vagyok. A hengernek a felülete. Minden egyes pontján meg tudom mondani, hogy kijelölök valami kezdőpontot, onnantól kezdve mennyit kell menni a körvonal irányába, és fölfelé mennyit kell menni. A hengernek minden egyes pontját két koordinátával tudom jellemezni, az egyik a körvonal irányút mondja meg, a másik meg, hogy magasságban mennyit kell menni. Ugyanígy, hogyha nem S1-et veszek, hanem mondjuk B2-t, tehát egy körlapot, körlapszor intervallum, ez ugye a tömörhenger. Valójában ilyet vágtunk ki, meg ilyet ragasztottunk hozzá. Van-e valakinek ötlete, hogy a tóruszt hogyan lehetne fölírni, mondjuk a tórusz felületet? Ugye, Szóval rajzolok egy olyan ábrát, amit úgy normálisan rajzolna az ember, meg rajzolok mindjárt egy olyat, amin viszont lehet látni. Tehát egy szöggel megadod, hogy mennyit kell, mondjuk kijelölsz egy ilyen kezdőkörvonalat itt, és megadod, hogy az adott pontig mennyit kell jönnie mentén a körvonal mentén. De utána még meg kell, ugye, hogyha adsz itt egy kezdőkörvonalat, akkor azt megadom, hogy milyen szöggel kell elforgatni. De utána megint csak egy körvonalra kerülünk, és még meg kell mondani, hogy azon a körvonalon belül hol vagyunk. Tehát a tórusz, az körvonal szor körvonal. S1 szer S1. Meg kell mondani, hogy longitúdó irányába hol vagyunk, meg meridián irányba hol vagyunk. Pont az a két körvonal, amiket így berajzolgattam. Oké, megadunk egy kezdő longitúdot, meg egy kezdő meridiánt, és akkor bármelyik pontot, mint tudom, itt egy pont, ezt meg kell mondani, hogy ementén mennyit kell menni, és utána, hogy ementén mennyit kell menni. Na most persze, ha így rajzoljuk le a tóruszt, ahogy a topológusok szokták, akkor jobban látszik. Tehát ahhoz, hogy ennek egy pontját jellemezni tudjam, meg kell mondani, hogy az A mentén mennyit kell menni, meg kell mondani, hogy a B mentén mennyit kell menni. Tehát ez, amit rajzoltam, ez intervallum szor intervallum, csak mindkét intervallumnak a végpontjai össze vannak ragasztva. Ha egy intervallumnak a két végpontját összeragasztod, akkor körvonalat kapsz. Ugye, hogyha egy zsinórnak két végét összeragasztod, akkor kört kapsz belőle. Tehát maga a téglalap az intervallum szor intervallum, de mivel mindkét intervallumnak összeragad a két vége, így lesz körvonal szor körvonal. Egy érdekes dolog, hogyha körvonal szor körvonal a tórusz. Egy ilyen ábrán tényleg látjuk, hogy ez a két körvonal teljesen szimmetrikus szerepben áll. Nincsen egyik sem megkülönböztetve a másiktól, nem látszik rajta, hogy melyik a meridián, meg melyik a longitúdó. Egy ilyenen viszont, ami egy háromdimenziós térbeli tórusz, ezen látszik, hogy melyik a meridián, meg a longitúdó. Hogy mi különbözteti meg őket? És az van, hogyha kiukasztom a körvonalat, vagy kiukasztom a tóruszt, azt kitágítom megfelelő módon, és akkor, ha máshogy zárom össze, de ugyanúgy fog összezáródni, akkor pont kicserélődik a meridián, meg a longitúdó. De lehet rajta gondolkozni, hogy kitágítod a lyukat, és akkor valahogy a másik irányba zárod össze, és akkor úgy látszódni fog, hogy itt is csak látszólag van megkülönböztetve a meridián meg a longitúdó. Ez, hogy itt meg van különböztetve a meridián meg a longitúdó, az ugyanúgy nem a tórusznak a tulajdonsága, hanem a beágyazásnak. Tehát az, hogy hogyan helyezkedik el a háromdimenziós térben. Magán a tóruszon nincsen megkülönböztetve a meridián meg a longitúdó. Tömör tórusz az hogy lesz? Hát ott az egyiket, ugye ott egy tömör hengert kell összeragasztani, tehát az egyik S1-et nem S1-nek veszük, hanem helyette egy körlapot veszünk, és a körlapot forgatunk körbe. Körlap, vagyis B2 körbeforgatva. Úgy is ki lehet olvasni, hogy B2-t körbeforgatjuk. Egy körlapot körbeforgatunk, és úgy keletkezik a tömör tórusz. És akkor ez alapján így lehet precízebben felírni ezt a S3-nak a felbontását. Tömör tórusznak és egy másik tömör tórusznak az uniója, és a keresztberagasztás azt jelenti, a keresztberagasztásnál ugye a longitúdóra meg a meridiánra hivatkoztunk. Az a tórusz felületnek nem tulajdonsága, hogy melyik a meridián meg a longitúdó, de a tömör tórusznak már igen, hiszen ott már ki van jelölve, hogy melyik van betapasztva körlappal. Igazából azért látjuk különbözőnek a longitúdót meg a meridiánt, mert a meridián az, amelyik be van tapasztva körlappal. XY eleme S1 kereszt S1. Ugye ennek a pereme is egy S1 kereszt S1, mert tömör tórusz, a pereme az egy hagyományos tórusz, meg ennek a pereme is egy hagyományos tórusz. XY-t az YX-el kell összeragasztani. Föl kell cserélni a meridiánt meg a longitúdót. Ami az egyikbe XY, azt a másikba az YX-hez kell ragasztani. Keresztbe kell ragasztani, és így keletkezik a S3 gömbfelület. Térjünk csak vissza rá, hogy mi volt az S3-nak az egyenlete? X négyzet, meg Y négyzet, meg Z négyzet, meg W négyzet, egyenlő 1. Na most nézzük külön az első két koordinátát, meg a második két koordinátát. Ez, meg ez, egyenlő 1. Hogyan lehet két dolognak az összege 1? Vagy ez kisebb, mint 1, vagy ez. Van egy olyan részleg, amikor X négyzet, meg Y négyzet, nem 1, hanem 1-2-ed. Kisebb egyenlő 1-2-ed, akkor ugye a másik az nagyobb egyenlő kell, hogy legyen, mint 1-2-ed. Meg van a fordított. Meg van az, hogy X négyzet meg Y négyzet nagyobb egyenlő 1-2-ed, akkor persze az E négyzet meg W négyzet az kisebb egyenlő kell, hogy legyen 1-2-ed. Ezt át lehet gondolni, hogy mindkét egyenlet egy tömör tórusznak az egyenlete. Tehát igazából ez az a két tömör tórusz, amik össze vannak ragasztva. Először is azt gondoljuk át, hogy mi a peremük. A közös részük az, amikor mindkettő egyenlő egy-ketteddel. Az a közös peremük, amikor x négyzet meg y négyzet egyenlő egy-ketted, és a másik is, z négyzet meg w négyzet, az is egyenlő egy-ketted. Ez egy körvonalnak az egyenlete. Tehát ez egy S1, meg ez is egy S1. Az XY koordináta, az az XY koordináta síkban egy körvonalról való, és a másik koordináta, az meg az EW síkban egy körvonalról való. Azt mondja a két egyenlet. Két darab körvonalnak az egyenlete. De akárminek is rögzítjük ezt, bármi más lehet az E négyzet meg W négyzet, tehát az E meg a W, csak teljesítse ezt az egyenletet, vagyis legyen a körvonalról való. Ezért a közös perem az ennek a kettőnek a direkt szorzata. Tehát ez egy tórusz felület. Ez az egyenlet megad egy körlapot. Az, hogy mennyi az X négyzet meg Y négyzet, az már meghatározza az, hogy mennyi legyen az E négyzet meg a W négyzet. Tehát abban már nincsen ambiguitás, hogy az mennyi. Ez egy körlap, tehát az XY egy körlapról való. De akár valahogy lerögzítjük az X-et és az Y-t arról a körlapról, akkor már megvan, hogy mennyi legyen az E négyzet meg W négyzet. Az E négyzet meg W négyzet egyenlő annyi, na az egy körvonal. Így látszik, hogy ez egy tömör tórusz. Ezt le kell rögzíteni ahhoz, hogy meglegyen, hogy ez mekkora sugarú körvonal. Egyes pontokon átmenő longitúdóknak a sugarai különbözőek lehetnek, az nem baj. Oké, tehát ez is mutatja ezt a tórusz felbontást. Akkor megmutatom nektek a Leibniz szabálynak az eredetét igazából. Szerintem ez lényegében a geometriai eredete. N is egy peremes valami. Persze mondjuk egy tórusz felület is peremes, csak a pereme az az üres halmaz. Tehát úgy értjük, hogy ha nem peremes, akkor a pereme az üres halmaz. Meg az M is valami peremes. Nem muszáj, hogy legyen ténylegesen pereme, lehet, hogy nincsen. Van egy ilyen szabály, ez a Leibniz szabály. Ezt a jelölést használtuk, hogy ez az N-nek a pereme, ez meg az M-nek a pereme, például B2-nek a pereme, az az S1. Nem véletlen, hogy ez a csigadé jelölés, ez a parciális deriválásban is ezt használjuk, mert mindkettő eleget tesz a Leibniz szabálynak. Tehát egy direkt szorzatnak a pereme az N-nek, szorozva az M-mel, unió az N, direkt szorozva az M-nek a peremével. Persze ez a kettő össze van ragasztva, na mivel? Ennek a két objektumnak a közös peremével, N-nek a pereme szorozva M-nek a peremével. Mutatok rá példákat. Mondjuk mi a pereme egy téglalapnak? Ugye a téglalap az valójában egy körlap, tehát a téglalapnak a pereme az egy körvonal kell, hogy legyen. Tehát ezt a körlapot úgy is előállíthatom, hogy ez egy intervallum szorozva egy intervallummal, ugye ez a téglalap, ez az egyik intervallum, ez a másik intervallum. És akkor a szabály szerint az intervallumnak a pereme szorozva a másik intervallummal, unió, az intervallum szorozva a másik intervallumnak a peremével, összeragasztva a mentén, hogy az intervallum mindkettőnek a peremét veszem. Tehát itt az egyik intervallum, másik. Az egyik intervallumnak a pereme az mindössze két darab pont. Tehát két pontnak és egy intervallumnak a direkt szorzata, az ugye az intervallum két példányban. Egy két pontú halmazzal direkt szorzol valamit, akkor az a valami lesz két példányban. Mikor ez a két pont a nulla meg az egy, akkor lesznek a nulla A koordinátájú dolgok, és az egy A koordinátájú dolgok. Két példányban lesz az A halmaz maga. Ez a két pont a pereme az intervallumnak, és azzal kell megszorozni a másik intervallumot. A másik meg az, hogy ennek veszem a peremét, és azzal szorzom meg az egyiket. És azt mondja, hogy össze kell ragasztani a mentén, hogy két pont szorozva két ponttal. Tehát az négy pont. Tehát ezek mentén kell itt összeragasztani. E mentén a négy pont mentén. Ezt igazából tekinthetjük úgy, mint a körvonalnak a tórusz felbontása. A körvonal is két tömör tórusz uniója, mert ugye valójában egy intervallumot úgy is írhatom, hogy az a B1, tehát az egydimenziós gömbfelület. Annak a pereme az a egydimenziós golyó, annak a pereme a nulladimenziós gömbfelület, az a két darab pont. És akkor ezt kell összeragasztani a másik ilyennel. Egydimenziós golyó, szorozva a nulladimenziós gömbfelület, és az S0 kereszt S0 mentén vannak összeragasztva. Ez az egyik tömör tórusz, ez a másik tömör tórusz, és ez a négy pont, ez a közös tórusz felület, ami mindkettőjüket határolja. Tehát ezt tekinthetjük úgy is, hogy ez az S1-nek a tórusz felbontása egydimenziós gömbfelületnek. Csak ezek ilyen kisebb dimenziós tóruszok. Akkor az S3, mondjuk az S3, azt úgy kapjuk, hogy a golyónak a pereme az S3, vagyis az a pereme kétdimenziós golyó szor kétdimenziós golyónak, ugyanúgy, mint ahogy itt egydimenziós golyó szor egydimenziós golyó, az nem pont a golyót adta, hanem egy téglalapot, de az ugyanaz, mint a golyó. Úgy hívják a komplex függvénytanban, hogy policilinder. Ilyen kocka test lenne az, hogyha négyzetszere négyzet, négyzetnek és négyzetnek a direkt szorzata az lenne a kocka, magát a golyót, az pont azt a formát nem tudom előállítani direkt szorzatként, de amikor meg innen is egy körlapot veszek, meg a másikról is, meg ilyen furcsa hibridje a kockának és magának a golyónak. Persze topológiailag totál mindegy, hogy mit csinálok ez a golyó, vagy a kocka, kinek hogy tetszik, de komplex hüvénytanban ennek van jelentősége, hogy általában ezt használják, hogy ezt a policilinder, úgy hívják ezt az objektumot. Egyiknek a pereme az egy S1, meg van szorozva B2-vel, unió B2 szorozva S1-jel, és össze kell ragasztani őket a közös peremüknek a szorzata mentén. Tehát így is megkaptam azt a tórusz felbontását a háromdimenziós gömbfelületnek. És itt látszik is, hogy miért kellett keresztbe ragasztani a koordinátákat, hogyha figyelmesen megcsinálom a Leibniz szabályt, akkor eleve keresztbe jönnek ki a koordináták. Tehát ebben az alakban, ahogy most írtam, így már nem kéne jelölni konkrétan, hogy keresztbe ragasztás van, hanem ilyen formában felírva a jó irányú ragasztás van. Eleve megcserélődött a Leibniz szabály miatt. Én ezen gondolkoztam, hogy mi köze ennek a Leibniz szabályhoz, a deriválós Leibniz szabályhoz. És ilyen elemi analízisből ez nem annyira világos, de hogyha valaki tanult ilyen Gauss-Ostrogradski tételeket, vagy Maxwell egyenletek, na ott világos. Annyit érdemes tudni, hogy ha esetleg valamikor összefuttok olyan, ahogy Stokes-tétel, vagy Gauss-Ostrogradski tétel, ezek azok a tételek, amik konkrét kapcsolatot adnak a peremvétel és a deriválás között. Valami olyasmi, hogy valaminek az integrálja a peremen, de a Newton-Leibniz formula is ilyen egyébként. Valaminek a integrálja a peremen, az ugyanaz, mint a deriváltjának az integrálja belül. Ugye a Newton-Leibniz formula azt mondja, hogy egy B1 golyón, tehát egy egydimenziós golyón integrálod valaminek a deriváltját, integrál a peremen df egyenlő, mint hogyha a peremen integrálod magát a függvényt. Ez a Newton-Leibniz formula. Persze mi az, hogy a peremen integráljuk? A perem az mindössze két pont. Tehát itt kinevettek engem, amikor a két pontokkal jövök, meg hogy nulla dimenziós gömbfelület, de analízis előadat biztos nem nevettétek ki, amikor jött a Newton-Leibniz formulába, és két ponton integrált. Két ponton integrálni annyi, mint kiértékelni a függvényt az egyik ponton, meg kiértékelni a másikon, és mivel ennek van egy természetes irányítása, mivel a valós számok halmazának a része, ezért ezt pozitívba kell figyelembe venni, ezt meg negatívba kell figyelembe venni. Tehát két ponton integrálni annyi, mint kiértékelni azokon a pontokon, és minden egyes ponton a megfelelő előjellel kell figyelembe venni, amilyen előjelű az a pont. Ez működik igazából több dimenzióban is, csak függvényhez differenciál formákat kell írni, és akkor már meg is lesz, hogy mi a kapcsolata ezek között. Annyit érdemes megérzni, hogy a Leibniz szabálynak van egy ilyen teljesen geometriai megfelelője, hogyan számolod a peremeket. És el lehet vele játszadozni a tanult objektumokkal, amiknek van peremük, hogy ha veszed a direkt szorzatukat, akkor tudod, hogy mi a direkt szorzat, és a peremét is tudod, hogy micsoda, és ez a képlet ez ad a peremnek valami érdekes felbontását. Jó, ez viszonylag nehéz, úgyhogy adok hozzá segítséget. Az a feladat, hogy a gömbfelületnek mi a tórusz felbontása. Itt azt kell csinálni, hogy nézd meg, hogy a gömbfelület az minek a pereme, tehát vegyél egy olyan objektumot, aminek a gömbfelület az pereme, annak vegyed egy direkt szorzat felbontását, és annak a direkt felbontásából kijön egy ilyen úgymond tórusz felbontás a gömbfelületre. És izgalmas. Akkor megtárgyaltuk a gömbfelületet. Milyen magasabb dimenziós objektumok vannak még? Tehát mondjuk háromdimenziósak. Direkt szorzat birtokában már nem olyan nehéz, ugye? Mondjuk veszek egy körvonalat, az egydimenziós. Megszorzom önmagával, már is kétdimenziós lesz, ugye ez a tórusz felület. Akkor megszorzom még egyszer önmagával, kész, itt egy háromdimenziós izé. Mi ennek a pereme? Hát mivel magának a körvonalnak nincsen pereme, ezért ennek se lesz. Ugye még csak kétszer van megszorozva önmagával, addig egy tórusz felület, ezek itt azonosítva vannak egymással. Mert a körvonal az egy intervallumból keletkezik, ahogy összeragasztjuk a két végét. Itt meg akkor három darab intervallum van, vagyis ez egy kocka, aminek a szemközti lapjai azonosítva vannak egymással. Nagyon érdekes, van a honlapomon egy könyv a Tér alakja című könyv. Abban vannak ilyen nagyon jó kis ábrák róla, hogy mit látnánk egy ilyen világban, olyan, mint egy kaleidoszkóp. Hogyha beleteszünk itt néhány pontot, akkor igazából, mivel arra tovább menve újra itt vagyunk, ezért ezeket mindegyiket milliónyiszorosan fogjuk látni. Tehát ha arra elnézünk, akkor újra látjuk ezt a pontot mondjuk, de utána még tovább nézünk még újra. Tehát úgy látjuk, mintha a tér ezzel a három darab csillaggal lenne kiparkettázva. Hogyha ilyen alakja lenne mondjuk ténylegesen térnek, akkor lehetne azt csinálni, hogy belenéz a csillagász a távcsövébe, és akkor ha jó a távcső, akkor meglátja majd a tarkóját. Persze mi azt gondoljuk, hogy ennyire jó távcsövünk nincsen, de olyan vizsgálatok ténylegesen folynak. Én úgy hallottam, hogy elnéznek egyik irányba is egy távcsővel, meg elnézek a másik irányba is egy távcsővel, és számítógépen próbálják elemezni, hogy látnak-e valami hasonló mintázatot. Mert hogyha látnak, akkor az lehet, hogy nem hasonló mintázat, hanem ugyanaz. Valahogy úgy képzeljük, hogyha valami önmagába záródó, annak meg kellene lennie csavarodva, mint ahogy a háromdimenziós térben. De hogyha ez maga a világ, akkor nem kell neki megcsavarodva lenni. Tehát simán lehetne az, hogy úgy megyünk rajta körbe-körbe, mint ahogy a Snake a kis palettáján. Nem kell attól meggörbülve lennie neki, hogy... Persze az egy más kérdés, az más kérdés a görbület. A tórusz, ugye ez végül is a háromdimenziós tórusz. A tóruszok azok tipikusan olyanok, hogy úgymond laposak. Ugye a hagyományos háromdimenziós térbeli tórusz, ez görbül. De ahogy ilyen négyzetként realizálom, ott látszik, hogy ennek a síkból egy ilyen lapos görbületet örököl. Tehát csak azt mondom, hogy azonosítva vannak ezek a pontok. A telefonunk se görbül meg attól, hogy azt nékkel játszunk rajta. Tehát az, hogy mi a görbülete, az már egy más kérdés. Az már geometria, az már nem topológia. Különböző jellegű objektumok különböző görbületeket engednek meg, nem lehet mindenem mindenféle. Ebből például lehet is következtetni, valahogy a térnek a görbülete az összefüggésben van azzal, hogy mennyi anyag van benne, és ez mind összefüggésben van azzal, hogy nagy dreccsel végződik-e a téridő, vagy pedig ilyen nagy kitágulás, hogy a végén összemegyünk egy ilyen ősrobbanásnak az ellentétje szerűen, vagy pedig ilyen nagy nyek, hogy ilyen teljesen kitágul az anyag. Ez összefüggésben van a téridőnek a görbületével, és ez mind összefüggésben van azzal, hogy a térnek az alakja, az mi lehet. Vissza lehet belőle a topológiára is következtetni, de alapvetően egy más jellegű dolog, csak vannak kapcsolatok. Például egy ilyet lehet csinálni, hogy ha letörlöm a kockát, akkor azt látnám, hogy ott is ott van az a három pont, és így tovább. El is lehet úgy képzelni, hogy nem ugyanoda jutunk, hanem ugyanaz ismétlődik. Jó, ez akkor a háromdimenziós tórusz. Persze mindenféle ilyen háromdimenziós kleinkancsószerűeket is lehet gyártani. Ezekről is vannak képek abban a könyvben, amit mondtam, hogy veszed ezt a kockát, és akkor összeragazgatod a szemközti lapjait, de mondjuk másmilyen irányítással. Ami egy ilyen irányítás, azt ott mondjuk egy olyan irányítással veszed. És akkor ilyen kleinkancsónak ilyen megfelelőit lehet legyártani. Mondjuk akkor veszünk egy olyan dolgot, ami kétdimenziós, és ismerjük, és akkor, hogyha ezt megszorozzuk egyes egyel, az is háromdimenziós lesz. Azért valami olyasmi, hogyha négydimenziós térben úgy írjuk fel a tórusz egyenletet, hogy x nézet meg y nézet egyenlő 1/2, és z nézet meg w nézet egyenlő 1/2. Ez egy nagyon érdekes dolog, de akkor már lapos tóruszt kapunk. Ez valami olyasmiről van szó, hogy ugye a topológiában úgy képzelünk mindent, mintha gumiból lenne, és nyújtogatni is lehetne. Amíg viszont csak hajlítgatunk, az megőrzi a felületmenti távolságokat is. Tehát a hajlítás az az, ami nem nyújtás. Ami most hajlítom a lapot, a nyújtás meg nem tudom bemutatni, mert ez egy lap, ez nem gumi. De például egy téglalap az lapos. Ennek nulla a görbülete. Ha csinálok belőle egy hengert, ennek még mindig nulla a görbülete. Ezt a Gauss görbületet úgy mérik, hogy az olyan irányú görbületet megszorozzák az olyan irányúval. És hát az egyik irányú görbülete az nulla, mert ez itt egy egyenes. És ezt a háromdimenziós térben meg tudom csinálni hajlítással. Igen, és hogyha ebből tóruszt akarnék csinálni, akkor a külső oldalán nyújtanom kell, a belső oldalán meg úgy össze kéne zsugorítani a távolságokat. Ezért lesz az, hogy a tórusz az kívül ilyen pozitív görbületű, domború, belül meg ilyen lónyeregszerű, negatív görbületű. Kívül kinyúlisztottam, belül meg így összement. De hogyha a rendelkezésünkre állna a negyedik dimenzió, akkor a hengerből le lehetne gyártani a tóruszt, úgyhogy még mindig csak hajlítani kellene. Nem kellene nyújtani ahhoz sem. És egyszerűen az az egyenlet, hogy x nézet meg y nézet egyenlő 1/2, amit felírtam, és z nézet meg w nézet egyenlő 1/2, az pont egy ilyen tórusznak, úgynevezett lapos tórusznak az egyenlete. Na, hogy néz neki ez, hogy S2 keresztes 1? Hát ez valami gömbfelület, úgyhogy körbeviszem Hát valahol ugye a térben nyilván nem tudom körbevenni, mert a különböző pontokban megszednék egymást. Tehát valami térbe be kell ágyaznia, hogyha ezt el akarom képzelni valamibe egyáltalán, akkor valahol kell, hogy legyen a gömbfelület, és tőle egy tök független térben kell, hogy legyen a körvonal. Úgy tudom rajta körbevinni. Tehát a körvonal minden egyes pontjában diszjunkt példányai vannak a gömbfelületnek. Azok nem metszenek egyben, nem úgy, mint a térben. De hát valójában meg el tudom képzelni, mert ez ugye a gömbfelület, az B2, Unió B2, egy S1 mentén összeragasztva, és ez van beszorozva egy S1-gyel. Ebből lesz az, hogy most a szorzási szabályokra ugye nem tértem ki. Ha veszek egy tömör tóruszt, azzal itt az alsó félgömbje az S2-nek. Tehát ezzel megvalósítottam azt, hogy az alsó félgömböt körbevittem. Veszek egy másik tömör tóruszt, és ezzel megvalósítottam azt, hogy a felső félgömböt körbevittem. Persze az alsó félgömbből meg a felső félgömbből hogy lesz gömbfelület? Hát össze kell ragasztani ezt a kettőt az S1 mentén. És akkor, hogyha ezt a két tóruszt összeragasztom egymással, akkor kapom ezt az S2 kereszt S1-et. De itt nem úgy kell ragasztani, mint ahogy S3-at kapnék, hanem itt meridiánt a meridiánnal, longitúdót a longitúdóval. Meridiánt meridiánnal kell ragasztani ahhoz, hogy abból gömbfelület keletkezzen. Kinek jut még eszébe háromdimenziós önmagába záródó dolog? A háromdimenziós tér origót helyben hagyó irányítást tartó egybevágósági transformációi. Ezt így szokták jelölni, hogy SO3. SON, azaz n-dimenziós tér, origót helyben hagyó és irányítást tartó egybevágósági transformációinak a halmaza. Tehát úgymond az origó körüli forgatások az n-dimenziós térben. Azért ez a neve, mert ez speciális ortogonális csoport. Ugye a csoport az azt jelenti, hogy valaminek a szimmetriáit írják le, mégpedig a n-dimenziós térnek a origót helyben hagyó irányítást tartó szimmetriáit írják le, mint ahogy beszéltük a szimmetriákat. Az ortogonális meg az, hogy ezek igazából egymásra merőleges vektorokat egymásra merőleges vektorokba visznek. Lineáris algebrából szokták alapvetően tanítani, és ezek ortogonális mátrixok. De ahhoz, hogy tudjunk velük bánni, ahhoz nem kell tudni, hogy mátrixok, meg most nem is lesz szó mátrixokról egyáltalán, hanem úgy képzelhetjük, hogy ezek a origót helyben hagyó egybevágóságok. Minden, amit egy fegyverrel csinál a játékban a szürke, vagy egy repülőszimulátoron, tehát egy repülővel menve minden forgatást, amit csinálni tudsz. Persze ott nem marad helyben az origó, mert mész a repülővel, de minden egyes állapotodat vissza tudod tolni. Tehát ezek egyszerűen egy nem annyira szimmetrikus tárgyon reprezentálni tudom ezeket. Veszek egy alapállapotát, és minden olyan állapot, ahova el tudom őt juttatni, ilyen forgatásokkal, ezek az SO3. Ugye ezt megbeszéltük, hogy az SO2 az a síknak az irányítást tartó origót helyben hagyó transformációi, azt egy körvonalnak a pontjaival tudod jellemezni. A körvonalon egy pontot lerögzítesz, és egy ilyen egybevágósági transformációt egyértelműen jellemez az, hogy hova került az a pont. Ez maga a körvonal igazából. Ez ad meg egy párosítást a körvonal és ez között, hogy ha lerögzítesz a körvonal egy pontot, akkor annak a pontnak a képe mondja meg, hogy hova megy. Minden egyes egybevágósághoz a körvonalnak az a pontja tartozik, hogy hova vitte el ezt a lerögzített pontot. Oké, ez ad meg köztük egy bijekciót. De hát forgatások, tehát a körvonal pontjaival lehet őket jellemezni, úgymond szögekkel. Ugye a szögek, azok valójában a körvonalnak a pontjai. Ugye szoktak vele szarakodni, hogy a 360 fok a képi az már ugyanaz, mint a nulla, de mégse ugyanaz, mert forgásszögként értelmezünk, még nem tudom. Pont, hogyha azt mondod, hogy a 0-2 pi szakasz, ez az zárt intervallum, lefaktorizálva az, hogy a nulla ugyanaz, mint a 2 pi, pont egy körvonal. Veszel egy 2 pi hosszúságú szakaszt, és azt mondod, hogy ez a pont már pedig ugyanaz, mint az a pont. Akkor ez egy körvonal, mert hogyha oda elértél, akkor újraindulsz. Tehát a szögek azok valójában a körvonalról valók. És akkor mi a SO3? Azt kiszámoltuk a múltkor, úgy nagyjából kiszámoltuk, hogy háromdimenziós az SO3. Ez a térnek az egybevágóságai. Na most azt akkor elhittétek, azóta találkoztam olyan emberrel, aki nem hitte el, de azzal szépen bebizonyítottuk. Ezt be lehet bizonyítani, tehát ez egy nagyon önmagában is szép lineáris algebrai dolog. Saját értékek kellenek hozzá, mátrixnak saját értékei. Azokkal ki lehet manipulálni, hogy a háromdimenziós térnek az origót egyben hagyó egybevágóságai, tehát szimmetriái, amik az irányítást is helyben hagyják, nincsenek benne ilyen síkra való tükrözések, azok mind egy konkrét, valamilyen origón átmenő tengely körüli forgatások. Így nagyjából azért szemléletes, tehát mindenféle ilyen mozdulat, amit tudsz csinálni, ahhoz van egy olyan tengely, hogy a körüli forgatás. Tehát ezek igazából az SO3, az origón átmenő tengely körüli forgatások. Ez egy ilyen vagy elemi geometria tétel, hogyha geometriából tanulod, tehát azok az egybevágósági transformációk, amik az origót helyben hagyják, és az irányítást nem változtatják meg, azok ilyenek, vagy hogyha lineáris algebrából tanulod, akkor azok az ortogonális mátrixok, amiknek a determinánsa 1, azok ilyen tengely körüli forgatásoknak felelnek meg. Tehát ezt különböző megközelítésekből is be lehet bizonyítani, tehát itt összeér a geometria, meg a lineáris algebra, meg így minden. Na akkor nézzük, hogy hogyan lehetne ezt jellemezni. Ugye ahhoz, hogy megadjak egy ilyet, ahhoz meg kell adnom egy tengelyt. Tengelyt meg egy szöget. Hogyan lehetne ezt valami geometriai objektumként ábrázolni? Hát egy ilyen forgatáshoz megadom magát a tengelyét, és akkor mondjuk rámérhetem arra a tengelyre, hogy mekkora szöggel forgassak. Tudom úgy jellemezni, hogy megadom azt az origón átmenő tengelyt, ami körül forgatni akarok, és ide rámérem az alfát, hogy alfa fokos szöggel akarok. Ha az origóban vagyok, tehát az origó, akkor 0 fokos szöggel forgatok, akkor nem történik semmi. Ha megyek, akkor egyre nagyobb szöggel fordul e körül a tengely körül. Erre felé meg a másik irányba fordul a körül a tengely. Tehát e körül a tengely körül forgatok, így tudom ábrázolni. E körül a tengely körül forgatásokat egy másik tengely körül, az irányba forgatok. Akkor mit kapok volt a kép? Milyen pontok jöhetnek szóba? Hát az origón átmenő tengelyek, azok ugye csak az origóban metszik egymást, de a nulla az mindenhol a helyben maradás jelenti, az nem is baj. Meddig tudok elmenni? Hát pi-vel tudok forgatni, meg negatív irányba is pi-vel. Ugyan ki összesen a két pi. Tehát ez igazából x négyzet, meg y négyzet, meg z négyzet kisebb egyenlő, mint pi négyzet. Ezekkel a pontokkal feleltettem meg. Tehát minden tengelyen legfeljebb pi-ig tudok menni mindkét irányba. Ez egy háromdimenziós golyó. Ezzel tudtam megfeleltetni a forgatásokat. Ugye láttuk, hogy az origó az, több az minden tengelyen rajta van igazából, de mindig ugyanaz a forgatás is tartozik hozzá, mégpedig a nem csinálok semmit forgatás, az egységelem a hangya királynő. Más pontok viszont egyértelműen meghatározzák, hogy melyik tengelyen vannak, ugye az origóban melyik tengelyen vannak, tudjuk, hogy milyen távol, tehát egyértelműen tartozik hozzájuk forgatás. Ez nem lehet a forgatásoknak a tere, mert megbeszéltük, hogy a forgatások tere az egy önmagába záródó tér kell, hogy legyen. Nem lehet pereme, mert a pereme az olyan lenne, hogy valamilyen forgatásokban egy út. Olyan út, mint amit ott az előbb animációval illusztráltam, tehát megyek valami úton, az a forgatások terében egy ilyen forgatássorozat, egyszer csak megakad, nem tudom tovább forgatni sem erre. Tehát ilyen nincs, hát tudom tovább forgatni. Legfeljebb a csontjaim szabnak neki határt, hogy ezt a kezemmel csináljam. Tehát nem lehet peremes, már pedig ez peremes. De hát a pereme az hol van? Ott van, amikor pi-vel forgattam. Elforgatom a végéig, ahol már pi van, és ott lenne a pereme, ott leesünk. Tehát ott nem esünk le, tudnám tovább is forgatni. Csak akkor innen jövök vissza a másik oldalról, a mínusz pi-től. Tehát a pi-vel való forgatás az ugyanaz, mint a mínusz pi-vel való forgatás. Ennyi csak az egész, hogy veszem a golyót, és a pi-vel való forgatás az ugyanaz, mint a mínusz pi-vel való forgatás, azokat mindig meg kell egymásnak feleltetni. Akkor már tudjuk, hogy mi az SO3, az a B3, csak a peremén lévő pontokat, a P-t össze kell ragasztani a mínusz P-vel, ha P eleme a peremnek, tehát az S2-nek. A forgatásoknak a tere az egy olyan tér, hogy a golyón és a peremén a szemközti pontok össze vannak egymással ragasztva. Mire emlékeztet ez minket? Ugye a múltkor megbeszéltük, hogy mi az, hogy a veszek egy körlapot, és a peremén összeragasztom a szemközti pontokat. Erre mondtuk azt, hogy képzeljük el, mintha a Hortobágyi nagy pusztaságon lennék, az a körvonal, amit látok, ott a horizontja, és ez a terem, de tudom, hogy amit arra felé látok a horizonton pontot, az ugyanaz, mint amit a másik irányba látok. Ez a projektív sík, igen. Az RP2 projektív sík. És volt ennél egy kicsit precízebb bizonyításunk is. Ugye ezt megbeszéltük, hogy ez valójában ugyanaz, mint hogyha veszek egy Möbius szalagot, és azt összeragasztom egy körlappal, és a peremük mentén összeragasztom őket. mindkettőnek a pereme egy körvonal. Tehát ez Möbius szalag betapasztva egy körlappal, de erre most nekünk nem lesz szükségünk. Most csak arra van szükségünk, hogy ennek volt egy ilyen valamivel precízebb bizonyítása, ez megint csak ilyen vetítéses, hogyha ide felveszik egy félgömböt, hogy voltak épp egy ilyen félgömb, az a körlap, B2, ennek a félgömbnek a középpontjából csinálok vetítést, az megfelelteti a nyílt körlapnak a pontjait, megfelelteti a síknak a pontjaival, és a peremen lévő pontokat pedig nem tudom kivetíteni a síkra, de hogyha ilyen perem irányba vetítek, az két pontban metszi a körvonalat, és a síkot ugyan nem metszi, de arra felé kijelöl egy végtelen távoli pontot. Így a peremből fog keletkezni a végtelen távoli egyenes. De úgy, hogy duplán van összeragasztva. Mert egy végtelen távoli pontnak két perempont felel meg. És ugyanaz van itt is, csak itt a háromdimenziós golyó. Azt úgy képzeltem, hogy egy nagy háromdimenziós térben vagyok. Horizont vonal helyett horizont felület van. Tehát mondjuk, mintha benne lennék egy ilyen nagy golyóban, az ég a horizont felület. A végtelen távoli pontok ugyanígy keletkeznek, egy párhuzamos irány kijelöl egy végtelen távoli pontot, de hogyha a másik irányba nézek, az ugyanaz a végtelen távoli pont. Így keletkezik a háromdimenziós projektív. Ez a projektív sík, jó? Elég, hogyha P2-be jelöljük. Ez pedig nem más, mint a projektív tér. Az egy golyó, aminek a peremének a szemközti pontjai össze vannak egymásra ragasztva. Ugye itt azt is megbeszéltük, hogy ezt úgy is meg tudnám csinálni, ezt a dolgot, hogyha nem csak az alsó félgömböt vetítem ki, hanem kiegészítem egy felső félgömbbel, akkor kapok egy S2 gömbfelületet, és voltaképp az S2-nek a pontjait vetítem a középpontból. Persze akkor már ezek a pontok se egyértelműen lennének, mert ez a pont az ugyanaz, a felső féltekén is van neki egy párja. Tehát akkor mindig két pont vetül egy helyre. Tehát hogyha ezt az újfajta vetítést csinálom, akkor az S2 gömbfelületet vetítem a síkra, de az átellenes pontok ugyanoda mennek, tehát két darab átellenes pont felel meg egy hagyományos síkbeli pontnak. Ha meg valaki az egyenlítőn van, akkor ő és az átellenes pontja, azok meghatároznak egy végtelen távoli pontot. Tehát a projektív síkot úgy is mondhatom, hogy S2 gömbfelület összeragasztva a peremén az átellenes pontok. Amikor körlapként vettem, akkor csak a peremen lévőket, most meg gömbként minden átellenes pontot össze kell ragasztani. Ugyanezt megteltem itt is, hogy az S3 leosztva kettővel, úgymond, peremén lévő pontokat össze kell ragasztani. Ugye megbeszéltük, hogy ennek ilyen topológiai jelenségek, és mindegyik gyakorlatban is nagyon jelentős, nagyon alapvető dolgokra mutatnak rá. Ez például arra mutat rá ez az egyenlőség, hogy a projektív sík az ugyanaz, mint hogy a gömbfelület leosztva kettővel, hogy a gömbi geometriának fele a projektív geometria. Projektív geometriában bármely két egyenes metszi egymást egy pontban, gömbi geometriában meg bármely két egyenes metszi egymást két átellenes pontban. Ha azokat szépen összeragasztjuk, akkor már nem két pont, hanem csak egy pont, pont a projektív geometriát kapom. Persze gondolhatná az ember, de bizonyítani úgymond nem tudnánk, ez úgymond a bizonyítása, tehát ez topológiailag így van. Ennek is nagyon súlyos jelentősége van, és van egy olyan, amit onnan tudok, hogy tavaly előző félben is tartottam ezt a kurzust, küldözgettek a hallgatók mindenféle linkeket, meg nem tudom. Megjegyzésként, úgymond feladatként vettem figyelembe, és az egyiken találtam erről infót. Különböző dimenzióban mik a szabályos testek? Ugye, mi az, hogy szabályos test? Olyan egy n-dimenziós szabályos test, amit n-1 dimenziós szabályos testek határolnak, és minden pontban ugyanannyi találkozik közülük. Az a lényeg, hogy kombinatorikailag ez elég. Tehát utána még lehetne úgy, hogy ki van egy kicsit nyújtva, vagy ilyesmi, de ez már meghatározza. Tehát n-1 dimenziós szabályos testek határolják, és minden pontban ugyanannyi találkozik belőlük. Igen, hogyha geometriailag akarnám jellemezni, akkor azt mondhatnám még hozzá, hogy a lapszögeik ugyanakkorák. Ugye az egy dimenzióban csak a szakasz van. Két dimenzióban, akkor szakaszokkal van határolva, és a szögeik ugyanakkorák. Ezek ugye a szabályos sokszögek. Tehát két dimenzióban az a lényeg, hogy végtelen sok van belőlük, ezek az összes szabályos sokszögek. Három dimenzióban mik vannak? Ugye ezt tudja az ember, hogy 5 darab, ezt viszonylag egyszerűen be is lehet bizonyítani. Ugye van a tetraéder, tehát be lehet bizonyítani, hogy más nincsen. Tetraéder, kocka, oktaéder, dodekaéder, ikozaéder. Ezeknek ugye utána lehet nézni, hogy melyek ezek, de gondolom nagy részt tudjátok. És talán már a legelső órán beszéltünk róla, hogy minden dimenzióba tudok csinálni, mindenre. Kocka az tutira van, szóval azt legyártottuk előző órán. Veszem a egyel kisebb dimenziós kockát, és azt eltolom a annyiadik dimenzió irányába. Akkor tetraéderről is beszéltünk, ugye? Ez a hány hajó fér el a tengeren. Van 4 hajó, egymástól egyenlő távolságra, és akkor mi a negyedik? Hát a negyedik már nem fér el a síkon, az egy léghajó. Az ötödik az már nem férne el a térben se, az a 4-dimenziós térben férne el. Egy n-dimenziós térben n plusz 1 darab pont tud egymástól egyenlő távolságra lenni, és ők kifeszítik a legegyszerűbb szabályos testet, a szimplexet. Tehát kocka, szimplex, 2 dimenzióban ez a szabályos háromszög, 3 dimenzióban a szabályos tetraéder, 4 dimenzióban 5 pont egymástól egyenlő távolságra, 5 dimenzióban 6 pont egymástól egyenlő távolságra, és így tovább. És megbeszéltük azt is, hogy a kockának van duális, azt úgy hívják, hogy keresztpolitóp. Hogyha fölveszek egy koordinátarendszert, és minden egyes koordinátatengelyen bejelölöm az egyet meg a mínusz egyet, és azokat összekötöm, az lesz a keresztpolitóp. Ez 2 dimenzióban egyszerűen a négyzet. 3 dimenzióban fölveszek még hozzá egy harmadik koordinátairányt. Lehet látni, hogy ez egy szabályos oktaéder. Ez a keresztpolitóp. Minden egyes koordináta tengelyen felveszem az egyet és a mínusz egyet, ez a keresztpolitóp, és ez minden dimenzióban szabályos test lesz, és ez mindig a kockának a duálisa. Mert a kockát meg úgy kapom, hogyha ide nem pontokat veszek föl, hanem ide teszek ilyen síklapokat, és azokból lesz a kocka. Hogyha meg pontokat veszek oda, és úgy kötöm össze, abból meg a keresztpolitóp. Tehát ők ketten egymásnak a duálisai minden dimenzióban. Az az állítás, hogy 5 és több dimenzióban nincs is több. Csak ez a 3 van mindig. És az az érdekes, hogy 4 dimenzióban még van néhány, tehát van ez a 3, tehát amelyik mindig van, plusz, ja, van 120 cella, 600 cella, és van egy olyan, hogy 24 cella. Kérdés, hogy milyen sorozat ez? Végtelen, 5, utána ez 6. Végtelen, 5, 6, 3, 3, 3, 3, 3. Miért van itt 4 dimenzióban ilyen sok, illetve 3 dimenzióban is? Az, hogy miért van 3 dimenzióban pont ennyi, erre nem tudok magyarázatot, de a 4 dimenzióra ebből a dokumentumból olvastam egy tök jót. És az a megoldás rá. A 4 dimenziós szabályos testek azért vannak ennyien, mert azok igazából a 3 dimenziós szabályos testeknek a szimmetriái. Ha veszem a 3 dimenziós szabályos testeknek a szimmetriáit, mondjuk veszem egy tetraédernek az összes lehetséges szimmetriáját. Azok speciálisan, ugye egy tetraédernek valami szimmetriája, az mit tudom én, szabályos háromszög, akkor ilyen 120 fokos forgatás például. Ez a szimmetria, ez persze a 3 dimenziós térnek is egy origót fixen hagyó szimmetriája. Tehát, hogyha még azt is felteszem, hogy tükrözés nincsen benne, tehát hogyha csak azokat veszem, amik irányítást tartóak, akkor ezek a szimmetriák megadnak SO3-ban néhány pontot. Annyit, amennyi van. Tetraédernek 24 darab szimmetriája van, és ennek a fele irányítást tartó, tehát a 12 darab. Ez 12 darab pont SO3-ban. Na, de az SO3 az micsoda? A fele az S3-nak. Tehát a 3 dimenziós gömbben kétszer ennyi, tehát 24 darab pont, amikben az átelleneseket összeragasztva az itteni 12-t kapom. Tehát például a tetraéder szimmetriáira 12 darab irányítást tartó szimmetriája van, és ez itteni 24 pontból keletkezik, úgy, hogy párosával összeragasztom őket. Na de azért gondolhatjuk, hogy ha azok a szimmetriái egy szabályos testnek, akkor valószínűleg elég szabályosan fognak állni ebben az S3-ban. És ha szerencsénk van, ezek tényleg megadnak ott egy szabályos testet. Ugye egy 4 dimenziós szabályos test, ezt a lépést kihagytuk, egy 4 dimenziós szabályos testnek van egy körülírt gömbje. Körülírt S3-a. Tehát igazából S3-ban kell kijelölni néhány pontot, amik megfelelően szabályosan állnak. És a 3 dimenziós testek szimmetriáinak a duplái, azok megfelelően szabályosan állnak. Ugye ezt a 3-at tudjuk, kocka, szimplex és keresztpolitóp. A 120 cella az a 120 darab dodekaéder határolja. Ez a dodekaédernek a megfelelője. De azt hiszem, ez pont a dodekaédernek a szimmetriája is, mert abból talán pont annyi van, hogy így jó legyen. A 600 cella az az ikozaédernek a megfelelője, azt 600 darab tetraéder határolja. A 24 cellát pedig 24 darab oktaéder határolja. És ez kicsit ilyen kivétel, mert a többit azt úgy nagyjából meg lehet feleltetni a háromdimenziósoknak analógiái. De a 24 cella az konkrétan a tetraédernek a szimmetriái, amik SO3-ban vannak, annak a duplái S3-ban. Na most általában is érdemes megjegyezni, hogy topológiában mindig a 3 és 4 dimenzió az érdekes módon bonyolultabb, mint a többi. Például van ilyen, hogy Poincaré sejtés, amit nem áll módonban kimondani, de ki tudtam volna mondani, hogyha még egy-két óránk van. Az is be volt bizonyítva, 5 és több dimenzióban egyetlen egy tétellel elintézték az egészet. Tehát 5 és több dimenzióban az nem volt probléma. A probléma 3 meg 4 dimenzióban volt a Poincaré sejtés. Van egy ilyen tudományok, hogy alacsony dimenziós topológia, az olyan degradálóan hangzik, itt a első emeleten laknak a alacsony dimenziós topológusok, a lépcsővel szembeni szobában meg az a mellettiben, nagyon sok külföldi van köztük, tehát ilyen nagy menő csapatot alkotnak, Stipsi Szandás és népei, és azt hinné az ember, hogy ez ilyen degradáló, hogy ők nem elég magas dolgokkal foglalkoznak, de valójában az a nehéz. Tehát azért alacsony dimenziós topológiával foglalkoznak, az alacsony az azt jelenti, hogy 3-4-5 dimenzió, 5-től fölfelé így a legtöbb kérdés, amivel foglalkoznak, az megvan oldva. Aztán Platón csinálta azt. Lehet, hogy Arisztotelész, ne haragudjatok, én nem keverem ezeket a filozófusokat. Szóval valamelyik ilyen görög, akik úgy képzelték, hogy ilyen 4 őselemen nyugszik a világ, azok az ilyen alapépítőkövek, és azokat megpróbálták azonosítani a szabályos testekkel. Már akkor is azt gondolták valahogy a világalkotói, azok a szimmetriáknak így meg kell, hogy feleljenek. Mert a szimmetriák azok olyan szép dolgok, és ezek voltak a legnagyobb ismert szimmetriák, úgymond a szabályos testek. Kis szépségkiba, hogy ebből 5 darab van, őselemből meg csak 4, úgyhogy úgy gond, a dodekaédert azt az éterrel azonosították, az egy ilyen ötödik kicsit furcsa őselem. És igazából, ahogy a kvantummechanika megalakult 20. században, és megpróbálta leírni az elemi részecskéket, annak akkor nem volt meg a matematikai háttere. A matematikai hátteret azóta is próbálják úgy rendesen összegyúrni, de emiatt jött létre a funkcionál analízis, meg a topológia is nagyban ehhez így hozzásegített. És volt a kép jelenleg az elemi részecskéknek formális leírása, tehát a matematikai leírása az úgy néz ki, hogy veszünk valami szimmetriát, és erre vagy SO3-at szokták használni, vagy ezt az S3-at. Maga az S3 is szimmetriákat ír le, háromdimenziós tér szimmetriájának a duplái, amik szintén valamelyik a szimmetriái, csak erre most nincsen időm kitérni. És úgy hívják, hogy Lie csoportok, amik ilyen folytonos objektumok, tehát ilyen topológiai objektumok, és valami másnak a szimmetriáit írják le. És ennek az S3 Lie csoportnak a reprezentációval azonosítják manapság az elemi részecskéket. Tehát mondjuk egy Higgs bozont is úgy jósoltak meg, hogy mint ahogy itt egyel több darab szabályos test volt, és akkor az egyikre azt mondták, hogy akkor ez az éter, ugyanúgy egyel több reprezentációja volt annak a Lie csoportnak, mint amennyi elemi részecskét ismertek, és akkor próbáltak hozzá keresni egy Higgs bozont. Elkezdték a gyorsítgatni a részecskéket, és találtak. Tehát jelenleg is ugyanott tartunk, hogy semmi okunk nincsen rá, de a világ legelemibb alkotó részeit a ma ismert legnagyobb szimmetriákkal próbáljuk azonosítani. Nincs rá magyarázat. Tehát valamennyi van, mert talán az, hogy ezek így azoknak a részecskéknek is az a szimmetriája. Tehát úgymond minden részecskét a saját szimmetriáival azonosítunk fel, mi ilyesmi a filozófiája, de nagyon elszállt meg abstrakt. Ezt a Safarevics algebra könyv, ilyen félig ismeret terjesztőre megírt algebra könyv, abban olvastam ezt a hasonlatot. És én tudtam, már nem keresnek több ilyen részecskét. És köszönöm a fél évet, sziasztok!
Elhangzott Pinter Gergő Matemorfózis című előadássorozatának 2016. május 12-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.